Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbe zárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Hölgyeim és uraim, önök most a kőbe zárt múltunk és az örökség nyomában összevont külön kiadását hallgatják. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorok szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a Magyar Kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal csekén a himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Ma déli témánk a Magyar Kultúra napja.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár, közíró, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Professzor úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Sok szeretettel üdvözlöm, és jó napot kívánok a rádióhallgatóknak, és valóban a Magyar Kultúra napja az egy ünnepnap mindannyiunk számára, és mindenképpen gondolnunk kell a himnuszunk születésnapjára.
Tanár úr, magyar ember számára mit jelent a nemzeti íme a himnusz eléneklése?
A himnusz összekötve a zászlóval, a zászló felhúzásával mindenképpen a nemzeti identitásunknak a legfontosabb jelképe, amelyre minden koron büszkék lehetünk, hogyha egy himnusz felhangzik valahol, akár egy ünnepségen, akár egy rendezvényen, akkor az azt jelenti, hogy a szívünk az valahol megmelegedik, és büszkeséggel tölt el az, hogyha mondjuk éppen egy versenyen a himnusz felcsendül, ami azt jelenti, hogy helyezést ért el a csapat, egyúttal a himnusz az országot is minősíti nyilván. Én magam amúgy, ha már a sportversenyeknél tartunk, akkor sajnálom, hogy 2024-ben, azaz 4 év múlva nem lesz Budapesten olimpia. Jól tudjuk, az idén olimpiai évében vagyunk, tehát Tokióba kerül sor majd az olimpiára, hiszen Magyarország megérdemelne egy olimpiát, sajnos ez nem jött össze, és hát azt jól tudjuk, hogy a sport, tehát sport mellett a kultúra, vagy a tudomány, vagy más ágazat is egy nemzet számára egy nagyon nagy összetartó erő, és hát nekem is egyszer volt alkalmam egy atlétikai Európa-bajnokságon, még 1998-ban volt Budapesten, egy aranyérem kapcsán a magyar himnuszt az akkori budapesti stadionban, Puskás Ferenc stadionban meghallgatni, és azt hiszem, hogy ez életemre szólóan is egy egyedülálló élmény. A himnuszt új évben és templomokban is elszokás énekelni, hát ott sokszor, vagy régebben az 52. dicséretként, de hát az ünnepség során és a végén a magyar himnuszt is elszokás énekelni. Na hát ennek a születésnapjára emlékezünk.
Mit érez, mit érezhet az erdélyi magyar ember, amikor felcsendül a magyar himnusz?
Nyilvánvaló, hogy egy közös nemzethez való tartozást érez, hiszen magyarok vagyunk, és bár szétszórattunk, és valamikor ötágú sípról beszéltek, majd Jugoszlávia, egykori Jugoszlávia felbomlása után, hiszen 3 államra tagolódott, ma már 7 ágú sípról beszélünk, ami azt jelenti, hogy az anyaország közvetlen szomszédságában 7 országban élnek még magyarok, akik valamikor egy országhoz tartoztak, és hát nyilván ugyanannak a nemzetnek a tagjai, ilyenek vagyunk mi is, erdélyi magyarok, a kárpátaljai, a felvidéki, a burgenlandi, szlovéniai, horvátországi, szerbiai magyarokkal együtt, és ilyenkor mindig érezzük azt, hogy együvé tartozunk, tehát rájuk is mindannyiunkra gondolunk, és ezt kiemelten az idén ez mindenképpen fontos, hiszen egy szomorú évfordulóra kerül sor, 100 éve köttetett meg az a trianoni békeszerződés, amely éppen hogy előidézte azt, hogy egy ilyen hétágusibban kelljen gondolkodnunk, egy nemzethez való tartozást mindenképpen erősíti a himnusz, és hát az idén is számos megemlékezésen pontosan ennek kapcsán fel fog csendülni a magyar himnusz, amikor pontosan a nemzeti összetartozásra fogunk megemlékezni. Nyilván, mivel mi Erdélyben élünk, hát nagyon sokszor a magyar himnuszt és a székely himnuszt társítják, és hát egy-egy megemlékezés ünnepség kapcsán mind a kettő elhangzik. Akár előbb a magyar himnusz, majd a székely, sok esetben az lenne a helyes, vagy helyén való, hogy a székely és utána a magyar. Voltak éppen egy nemzeti ünnepen, a kiemelt az mindenképpen a magyar himnusz. Jól tudjuk, hogy magyar ember számára három nemzeti ünnep van, úgy, mint március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a. Ezek a nemzeti ünnepek mindig zászlófelvonással kezdődnek, himnusz eléneklésével, és úgy is érnek véget, és ezek mindannyiunknak mindegy, hogy a határmáj oldalán élünk, nemzeti ünnepünk.
Ön miként látja, hogyan áll vele, vagy ezzel a szórványban élő magyar?
Nyilvánvaló, hogyha olyan szórványra gondolok, amely a határon túli területek szórványa, így Erdélyben is szórvány területre gondolok, ott mindenképpen nehezebb megélni a nemzeti identitást, ami természetes a Székelyföldön, azaz, hogy egy zászlónak a használata, vagy a himnusz eléneklése, vagy éppen a magyarul elhangzó üzenetek, azok nyilván a szórványban már nem annyira természetesek, éppen ezért szórványban még inkább felülértékelődik az, hogyha a himnuszt eléneklik, és úgy hiszem, hogy ez ma már természetes, és ahol olyanok a viszonyok, ebből nincsen probléma, akár a zászló, akár a himnusz használatában. Megjegyzem, és hogy egy kicsit visszaemlékezünk, és a múltra tekintünk, hát bizony 20 évvel ezelőtt, vagy még 15 évvel ezelőtt is itt Romániában bizony egyes körök felmordultak, hogy elhangzott akár a magyar himnusz, és ezt egyébben társították. Most nyilván, ha szorványról beszélek, és által magyarokról beszélek, akkor nem csak az anyaország és a jelenleg határon túli területeken élő magyarság alkotja a magyar nemzetet, hanem beszélhetünk egy nagyobb szórványról is, a Nyugat-Európába, vagy éppen más kontinensekre elszóródott, elcsángált magyarokról, egy nagy szórványról. Hát most nyilván ők többnyire meg tudják élni problémamentesen a magyarságukat, tehát mondjuk egy Amerikában élő, vagy Dél-Amerikában, vagy Nyugat-Európa, bármely országában élő magyar többnyire meg tudja élni szabadon a magyarságát. Hát egy kicsit talán még magyarkodni szokott, és hát ez egy más téma, mert az is tény, hogy a himnuszt akkor kell elénekelni, és az ászlót akkor kell kitűzni, amikor helye van. Tehát ez egy ünnep, és az azt jelenti, hogy társítom az ünnephez. Nem minden hétköznap énekelgetem a himnuszt, azzal kelek, azzal fekszem, valamikor az iskolákban volt ilyen, emlékezhetünk rá. Az ünnepnek az adja meg a hangulatát, hogy akkor tűzöm ki a zászlót, akkor vonom fel, ahogy már említettem, nemzet ünnepen is, és akkor hangzik el a himnusz. Tehát azért csinyán kell bánni vele, hogy érezzük azt valóban, hogy ünnep van, hogy a jelképünk.
Folytassuk a beszélgetést a himnusz születésének a bölcsőjétől, Szatmárcsekétől. Mi őrzi ma Kölcsey Ferenc emlékét?
Nyilvánvaló, hogy a Szatmárcsekén, ami egyébként az Észak-Magyarországnak a része, tehát a Szatmár terület ez tartozik, mivel hogy hát itt hunyt el Kölcsey Ferenc, Sződemeteren született, Sződemeter a határnak, a jelenlegi határnak az ide tartozó része, a Szatmár megyében, és Csekén hunyt el, tehát nyilvánvaló, hogy akkor itt található a síremléke, 1838-ban halt meg, és amint itt elhangzott, 1823-ban fejezte be a himnuszt, január 22-én egyébként. Az 1823-as esztendő annyiban is jelentős, hogy a himnusz születése előtt pontosan három héttel született egy nagyon jelentős személy, és pedig Petőfi Sándor, úgyhogy 1823 januárja azt jelenti, hogy január 1-e Petőfi Sándor születésnapja, és január 22-e ugyanabban az évben a himnusznak a születésnapja, és egy magyar ember ezt a kettőt bizonyos mértékben mindenképpen társítja. Hát Szatmár Cseke egyébként nem csak, és a temető, a sírkert nem csak azért híres, mert ott van a Kölcsey Ferencnek a síremléke, hanem eleve Európa szerte is egy nagyon egyedülálló sírkertről van szó, ahol kopjafás, csónakos, fejfás sírokat készítenek, tehát akár művészettörténeti, kultúrtörténeti szempontból is fontos és jelentős, hogy elzarándokolhassunk, részben nyilván a Kölcsey síremlékéhez, de részben megtekinteni ezt a temetőt, úgyhogy én csak ajánlani tudom, és amikor hát, örökségről beszélünk, magyar örökségről beszélünk, akkor a Szatmár Cseke neve az kiemelten ide tartozik mindkét okból kifolyólag.
Mi az oka még annak, hogy Szatmár Csekén sajátos értéket képviselő temető jött létre?
Hogyha megnézzük és utána nézzünk a temető történetének, akkor 250 évvel ezelőtt, pontosabban 1776-ban hozták létre a faluban ezt a temetőt, ez írásos emlékekből is kiderül, és kialakult egy szokás, ezt a szokást nemzedékről nemzedékre átadták, hogy az ott lakók még életükben kiválasztották azt a tölgyfát, ők maguk a portájukra vitték, és ezt használták fel. Nyilván most mondjuk a fiú az édesapjának, hogyha majdan vagy olyan helyzetben volt, de hát mindig volt egy-egy szállítandó tölgyfa, amelyet aztán kifaragtak, és ezt helyezték el a szeretteik sírjára. És egyébként Magyarországon 1973 óta védettség alá helyezték ezt a sírkertet a Műemlékvédelmi Hivatal, tehát kimondottan egy magyar örökségről beszélhetünk a szószoros értelmében. És listán van, jegyzéken van ez a műemlék, hiszen a temető is egy nagy értéket képvisel, és én csak kihangsúlyoznám azt, hogyha valaki egy települést meglátogat, nyilvánvaló, hogy megnézi a templomokat, megnézi a jelentős műemléképületeket, de én úgy gondolom, hogy mindenképpen a látogatásnak a tartozik az, hogy a temetőbe is sok esetben látogasson el. Részben azért, mert akár jelentős személynek a sírját ott találhatja, itt utalhatok Marosvásárhelyre is, hát megkereshetem ugye Bernádi Györgynek, vagy éppen a két bolyainak a sírját, és már ez témája a temetőbe való látogatásnak, de amellett pedig a temető hangulata, a sír emlékek sokasága, azoknak a stílusa, ezek mind sajátos élményt nyújtanak. Hát én úgy gondolom, hogy nincs olyan erdélyi magyar, aki a Sázsongárdi temető ne ismerné, illetve hát a nemzeti identitásunkhoz tartozik az is, hogy oda elzarándokulunk, és nagyon jelentős magyar személyek sírjához. Tehát ilyen értelemben a Szatmár Csekei temető is mindenképpen egy műemléket, és még egyszer hangsúlyozom, az Országos Műemlékvédő Hivatal által is listára vett műemléket jelent, úgyhogy csak ajánlani tudom bárki számára, hogy elzarándokoljon, a szószoros értelmében zarándokoljon, hiszen Kölcsey síremlékéhez is megy Szatmár Csekére. Hát a Magyar Kultúra Napját hivatalosan 1989 óta ünneplik, ezt jól tudjuk, hogy bár nálunk még csak 89. decemberében történt a rendszerváltás, Magyarországon már az 1989-es eszendő jelentős változásokkal járt, tehát egy korábbi és békés átmenet történt. 89-hez kötődik például a határon a kelet-német turistáknak a magyar-osztrák határon való átengedése is, az a piknik, amiről, pán-európai piknik, amiről szokás beszélni, de 89 olyan változásokat is hozott, hogy már akkor bevezették a Magyar Kultúra Napjának a megünneplését, tehát 1989. január 22-éről van szó, és azóta Magyarországon, az anyaországban ez ilyen értelemben egy ünnepnap a magyar ember számára, nem hivatalos ünnepnap, hiszen említettem már azt a hármat, ami szabadnap is, és országos nemzeti ünnep, de a lelkekben, ha nem is szabadnap, január 22-e Magyarországon, de hát a lelkekben mindenképpen egy ünnepnap, és nagyon sok esemény kapcsolódik hozzá, melyeket akár a televízióban is követhetünk. Viszont ha megnézzük, hogy határon túl, mikortól ünneplik a Magyar Kultúra Napját, és Erdélyre vetítem ki a kérdést, akkor legelőször Nagyváradon ünnepelték meg az ottani hivatalosságok, illetve az ottani civil szervezetek, a Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége együttműködésében, és azóta is Nagyvárad jeleskedik, az idén is több mint egy hetes sorozattal ünnepelte meg a Magyar Kultúra Napját, nagyon sok rendezvényel. Nyilván abban a helyzeti előnyben is leledzik Nagyvárad, Bihar megye, hogy a határszélen van, azaz, hogy határos az anyországgal, és ez az együttműködést is segíti természetszerűleg, mert itt számos rendezvény, közös rendezvény, tehát Hajdú-Bihar és Bihar megye közös rendezvénye, nagy az átjárhatóság, és ez ma már egy európai érték, hogy a határok átjárhatóak. Egy kicsit nehezebb mondjuk ez Maros megyében, hiszen jól tudjuk mindannyian, vagy a Székelyföldön is, hogy eleve határig elutazni, és a jelenlegi útviszonyok között már az 5-6 órát jelent, tehát nem annyi, hogy Nagyváradról negyed óra alatt már mindjárt ott vagyok a határon, esetleg többet állok sorba, hogy átjussak. És hogyha ezt leszűkítem, és tovább folytatom, és Maros megyére szűkítem, akkor Maros megyében, Marosvásárhelyen 2004. január 22-én ünnepeltük először a Magyar Kultúra Napját. A szervező és a kezdeményező éppen az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület, az MK Maros megyei szervezete volt, és azon a napon egyébként a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatával együttműködve néhány színésszel Bánfi Miklós emlékére egy előadás bemutatására került sor. Szétszórtan című előadó esre került sor abban az esztendőben. Megjegyzem, hogy utána még néhány éven át, tehát 2004-et követően csak az MK emlékezett meg Marosvásárhelyen a Magyar Kultúra Napjára. Egy olyan bukovinai székely műsorra is sor került a következő évben, amely szintén nagyon érdekes volt. 2005-ben tehát megemlékeztünk a bukovinai székely kultúráról, amely szintén része a magyar kultúrának, hiszen ha azt mondom, hogy Magyar Kultúra Napja, hát itt van egy nemzeti egységes kultúra, de amint erről úgy beszéltünk, hát bizony vannak, mondanám azt, hogy részkultúrák és sajátos kultúrák, hiszen merőben más a székely kultúra, mint a párciumi, vagy amint már említettem, egészen más a bukovinai, vagy éppen a csángó, vagy moldvai magyar kultúra, és mindezen kultúrák, ha szabad így fogalmaznom, akkor alkotják az egységes nagy magyar kultúrát. Nem véletlen az, hogy Budapesten, Magyarországon is csángóbált szerveznek, vagy éppen bukovinai székely előadást tartanak. Tehát azt kell még elmondanom, hogy 2008-ban az MK országos elnöksége eldöntötte, hogy legyen egy külön Erdély Magyar Közművelődési Nap is. Ez április 12-e, hiszen akkor született az MK. 1885. április 12-én Kolozsváron a Vigadóban jött létre az MK. Tehát innen is látható, hogy az idén amúgy 135 éves évfordulója lesz a születésnapjának, az alakulásának. Tehát jelen pillanatban a Magyar Kultúra Napja mellett van egy Erdély Magyar Közművelődési Nap is, és azóta az MK inkább áthelyezte a hangsúlyt az Erdély Magyar Közművelődési Nap megszervezésére, de kiveszi részét a Magyar Kultúra Napja megszervezésében is. Igaz, hogy azóta, tehát úgy körülbelül 2008 óta már Marosvásárhelyen örvendetes és amúgy természetes is, hogy több intézmény, szervezet felvállalja a Magyar Kultúra Napja megszervezését. Itt utalhatok akár a Marosvásárhelyi Egyesület, a különböző intézmények, mint színház, vagy éppen a Maros Művész Együttes különböző előadásokat szervez, és ma már, hála Istennek, egy nem is csak egy ünneplésről van szó, egy eseményről van szó Marosvásárhelyen, Maros megyében, hanem akár több eseményről és egy esemény sorozatról, hát előbb még a későbbiekben beszélgetünk.
A Magyar Kultúra Napja, Erdély és az első megemlékezés. Milyen volt a hangulat?
A Kultúrpalota kistermében került sor erre a megemlékezésre, és jól emlékszem, hogy hát végül is nagyon felemelő volt a hangulat, ünnepi beszéd is elhangzott a már említett műsor előadása, és hát természetesen, hogy a végén elénekeltük a himnuszt, nincs Magyar Kultúra Napja himnusz nélkül, nem lehet, hát logikus is, hogy ilyenkor mondanám azt, hogy kötelező is elénekelni azt a himnuszt, amelynek a születésnapjára emlékezünk, és én azt hiszem, hogy pontosan a himnusz eléneklésekor valami többletet érezhettünk a lelkeinkben, hiszen sokszor elénekeltük már az előtt is, hát valamikor az elénekléséért még egy-egy dorgálás, ne adj Isten, még egy kis kihallgatás, meg egyéb is járt, emlékszünk azokra az időkre, amikor nem lehetett csak úgy szabadon elénekelni, főleg kocsmában, még a templomban esetleg a már említett 52. ének égisz alatt. Tehát másképpen, ha visszagondolok saját érzéseimre, akkor másképpen éltem át a himnusz eléneklését, azon a napon, amikor először hivatalosan megünnepeltük a Magyar Kultúra Napját.
Az MK után más szervezetek is bekapcsolódtak, és ma már több programra is sor kerül.
Így van, 2004-ben az MK kezdeményezte, és akkor együttműködött a Nemzeti Színházzal, majd együttműködött a Maros Művész Együttessel, és megjegyzem, hogy ez az együttműködés, ez folyamatos. Az idén éppen, hogy egy ilyen együttműködés terméke volt az ünnepségünk. Azt is megjegyzem, hogy jelenleg az MK-nek az elnöke, a Maros megyei elnöke, a Maros Művész Együttes igazgatója, Barabási Attila. Tavaly egy változás történt. Bekapcsolódott a Marosvásárhelyi Egyesület, bekapcsolódtak intézmények. Én úgy gondolom, hogy egy intézménynek, tehát egy olyan intézménynek, mint egy múzeum, a színház, a filharmónia, táncegyüttes, mondjuk irodalmi folyóirat is sorolhatnánk. Egyfajta feladat a megemlékezni a Magyar Kultúra Napjáról, hiszen itt most olyan intézményről van szó, amely ebből él, amely mondhatnám azt megfelelő jelzővel, hogy profi intézmény, és a Magyar Kultúra Napja az a profi nap ahhoz képest, hogy van egy közművelődési nap is, tehát nyilván, ha kicsit különbséget teszünk a kultúra és a közművelődés között, akkor a közművelődést azt mondhatnám azt, hogy valahol önszántából végzik az egyes intézmények személyek, ami nem jelenti azt, hogy a közművelődés nem nyújthat olyan értéket, de természetesen, hogy egy többnyire mondjuk egy Kossuth Díjas művész az alapvetően egy intézményben lép fel, és mondjuk kevésbé a templomokban ott is felléphet, de elsősorban a kultúrát szolgálja, és másodszorban a közművelődést. Örvendetes az, hogy például olyan civil szervezet is bekapcsolódott, és igen, tág programmal, mint a Studium Alapítvány, Studium Prospero Alapítvány, itt Marosvásárhelyen, és ők vállalták fel azt a már jó évek óta, azt a maratoni felolvasó napot, a tevékenységet, amikor a Magyar Kultúra Napján szabadon fel lehet olvasni egy-egy művet. Ez az idén is érvényes volt, de már az előző években bevezették azt, hogy összekötik a Magyar Kultúra Napját a Román Kultúra Napjával, hiszen egy hét az eltolódás, január 15-a a Román Kultúra Napja, és bemutatnak különböző kultúrákat, különböző erdélyi közösségi kultúrákat, értékeket, és ennek jegyében akár az örmény, vagy a roma közösség, vagy a szász közösségnek a kultúráját, mert valóban mi büszkék lehetünk a saját identitásunkra, a saját kultúránkra, de úgy vagyunk teljesek, hogyha megismerünk más kultúrákat is, és annál jobban tudjuk becsülni a sajátunkat, és ez főleg érvényes itt Erdélyben, vagy olyan területen, ahol különböző közösségek, nemzetiségek együtt élnek. Tehát az a helyén való, hogyha megismerjük a másiknak a kultúráját. Tehát egy erdélyi magyar számára mindenképpen fontos, hogy ismerje a román kultúrát is, hogy ismerje a szász kultúrát, akár a cigány, örmény magyarokról beszélünk, és folytathatnám a sort, vagy éppen az izraelita vallás emberek kulturális értékeit. Tehát ez mind együtt teljes, és csak így lehetünk mi is teljesebbek a saját kultúránk ápolásában.
Majdnem kár. és hajlatok közt megbúvó gyöngy a szár. De fekete volt egy csöpp kis gond az, hogy más imád. A kedvenc bűnöm voltál, a szennyből fel kell ülnöm, égjen, égjen a mocskos képen, ha egyszer is űzi a lágy. Az, ami fullaszt úgy, hogy a testem a sírba leszáll. Bár lehet, hogy jobb lesz úgy, mert a lelkem egy angyalt vár, egy igazi angyalt vár. Az este is hűvös már.
Az idén milyen magyar kultúra napi megemlékezéseket emelne ki?
Az idén a fő rendezvény az január 22-én a Bang Bang bemutatása köré csoportosult, mondhatni ez volt a csúcsrendezvény. Marosvásárhelyen a már említett Studium Prospero alapítványi rendezvény sorozat az idén is zajlott, és alkalom volt részt venni az általuk szervezett eseményeken, illetve lehetőség adódott felolvasni, és hát biza az érdeklődés is megvan, úgyhogy többnyire egymást váltogatták azok a személyek, akik felolvasni óhajtottak, hát itt most kiemelten, és egyre inkább az is a cél, hogy egy kicsit leszűkítve a kört, inkább helyibb, marosvásárhelyi, erdélyi írók, alkotók felé összpontosuljon a figyelem, hiszen ha magyar kultúrában gondolkodunk, és hát itt is jellemző az, amiről már kétszer is beszéltem, egyrészt, hogy a magyarságon belül is vannak kulturális színezetek, ugyanúgy pedig a magyar kultúra mellett a más nemzetek nemzetiség kultúrája, de nyilvánvaló, hogy azért a sajátunkra kell inkább büszkébbek lennünk, pontosabban azt kell lehetőleg ápolnunk, tehát nyilvánvaló, hogy egy magyar kultúrán belül is egy székely ember kiemelten ápolja a saját székely kultúráját, mind a mellett, hogy hát ismerheti a felvidéki, vagy éppen a mondjuk kárpátaljai kultúrát, tehát nyilvánvaló, hogy egy ilyen alkalommal is inkább, ha lehet, a saját alkotóinkat próbáljuk előtérbe helyezni, és hát mindenképpen meg kell említenem, hogy az Erdély Magyar Közművelődési Egyesületnek január 21-én a Kultúrpalota kistermében egy ünnepi rendezvényére került sor, együttműködve a Provincia Egyesülettel. Ennek a rendezvénynek Betyárok, Dallamok, Balladák volt a címe, és ennek keretén belül egy Betyár Ballada című kiállításra került sor Vargyas Ildikó képzőművész részéről, amit Betyár Nóták elciterázása követett, Bíró László volt a művész, és végül pedig a Kallós Zoltán Alapítvány részéről egy mezőségi daloskönyv bemutatására, egy kiadvány bemutatására került sor. Citara zene kíséretében meg kell említenem, hogy az MK-nek egy jól működő Fagyony nevű citara zenekara van Fazakas Ildikó irányításával, de ki kell emelnem Sinkó Andrásnak a nevét is, aki hosszú ideje támogatója az MK-nek, és felkarolja Cinige vagy Picinige együttes által a gyermek népzenészeknek a képzését, hiszen ebben igencsak hiány van. Még táncolni azért többen táncolnak, és azt még könnyebb elsajátítani, de biza a tánc alávalót biztosítani, az már egy kicsit nehezebb.
Mit tudhatunk meg még az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület által kezdeményezett Magyar Közművelődés napjáról?
A Magyar Közművelődés napját 2008 óta tartja meg az EMKE, április 12-én vagy ahhoz közel álló napon. Hát mivel történetesen az idén április 12-e az éppen húsvét vasárnapjára esik, nyilvánvaló, hogy nem ekkor és nem is a közvetlen megelőző szombaton lesz az EMKE közgyűlése, még hamarabb egy héttel, tehát kivételesen április 4-én, de többnyire április 12-höz közeli szombaton, legközelebbi szombati napon Kolozsváron kerül sor arra a ünnepségre, amely egyébként az EMKE-nek a közgyűlése is délelőtt, és délután pedig egy ünnepi rendezvényre kerül sor. Sokan jól tudják, hogy ekkor kerülnek kiosztásra az EMKE országos elnöksége által adományozott egyes szakcsoportok javaslatára adományozott különböző díjak. A szabályzat alapján maximálisan 12 ilyen díjat osz ki az EMKE különböző területeken, és egy-egy neve van ennek a díjnak. Úgyhogy akár színészi teljesítményre, akár népművészeti, vagy éppen mecenatúrára, népfiskolai tevékenységre, tehát jóval több díj van, és mindig, tehát nem osz ki minden díjat az EMKE, hanem mindig abból válogat. Persze vannak jelentősebbek, amelyek szinte évről évre sorra kerülnek, tehát ez most már hagyomány. Egyébként 2008 előtt is hagyomány volt, de akkor elsősorban november végén került sor közgyűlésre és a díjkosztásra, amióta van Magyar Közművelődés napja, nyilván azért is, hogy erre is felhívja a figyelmet, és a köztudatba helyezze az EMKE, ezért nyilvánvaló, hogy ehhez köti össze a saját ünnepségét is, mert hát ez logikus is, hogy akkor a kettő együtt legyen, és hát ennek következménye az, hogy ennek jegyében egyéb eseményekre is sor került, tehát Kolozsváron van a központi rendezvény, de Marosvásárhelyen is lehetőség szerint szoktunk ilyenkor egy-egy megemlékező rendezvényt szervezni. Megjegyzem, hogy az EMKE országos elnöksége okleveleket ad ki a egyes régiókban is, tehát az EMKE úgy szerveződik, mint szervezetek összessége, és 4 régió tagolódik, mindeniknek van egy-egy alelnöke, én magam az EMKE Közép-Erdély régiójának vagyok az alelnöke, és hát Maros megyén kívül ide tartozik Szeben és Besztercen Aszód megye, és az utóbbi időben mind 3 helyszínen egy-egy emlékezés ünnepség keretében EMKE oklevél kiosztásra kerül sor, tehát ez terv szerint így lesz az idén is, nyilván a javaslatok azok még ezután lesznek beadva. Tehát reményünk szerint lesz Marosvásárhelyen egy ünnepség, már megvan az elképzelésünk, hogy kiket javasoljunk, és ugyanakkor lesz egy-egy ilyen EMKE oklevél átadás mind Besztercén, mind pedig Nagyszebenben is. Most, hogy ez pontosan mikor, ez menet közben derül ki, hiszen vagy egy külön esemény kell erre szervezni, vagy egy meglevő esemény keretén belül, és hát most nem az a cél, tehát a tavaly is volt, hogy május, hogy pont a Magyar Kultúra napján legyen, hanem volt, hogy május elején volt egy rendezvény, és akkor adtuk ki, tehát nem pont a Magyar Közművelődés napján, bocsánat, hanem volt olyan, hogy májusban, tehát az lényegtelen. A lényeg az, hogy ezt a fogalmat a köztudatba tartsuk.
Maga az EMKE is az örökségünk része, hiszen 1885-ben alakult, és több megszakítás után ma is működik.
1885. április 12-én alakult, egyébként a második legrégebbi civil szervezet, amely ma is működik. A legrégebbi az 1859-ben alakult Erdélyi Múzeumegyesület, majd az EMKE 1885, és a harmadik legrégebbi, ami nagyon jól működik, az Erdély Kárpát Egyesület, az EKE, amelyet végülis az EMKE kezdeményezésére 1891-ben, tehát egy néhány évvel később hoztak létre. Természetes, hogy ez bizonyos jogfolytonosságot jelent, de hát közben beszüntették mindhárom egyesület tevékenységét, hiszen olyan politikai helyzet adódott az első világháborút követően, vagy nyilván a kommunizmus majdnem 5 évtizedes ideje alatt nem működhettek civil szervezetek, erre nem volt keret Romániában, tehát nyilvánvaló, hogy beszüntették a tevékenységet, ami azzal is járt, hogy a meglevő vagyont azt elvették, és és hát ma a román állam úgy tekinti, hogy ezek a szervezetek most alakultak, tehát nem óhajtja beismerni azt, hogy voltak éppen vissza kellene nekik szolgáltatni azokat az értékeket, amelyeket annak idején elállamosított és elvett tőlük, de hát az örvendetes az, hogy 1991-ben Brassóban jött létre újra, és alakult meg újra az Erdély Magyar Közönyedés Egyesület, tehát immár majdnem 3 évtizede működik, és ma is ugyanúgy felvállalja a magyar közművelődés, persze kicsit más helyzetben, hiszen itt beszéltünk többségről, szorványról. Hát amikor megalakult az MK 1885-ben Erdélybe, akkor elsősorban a szorvány kulturális tevékenységét vállalta fel abban az országban, ahol kisebbségként éltek amúgy a magyarok, hiszen Magyarországhoz tartozva is az első világháborúig, hát bizony Erdélyben is számos olyan terület volt, ahol jobban kellett segíteni, mondjuk éppen a tanítónak a munkáját, vagy az olvasókör kibontakozását, vagy különböző kulturális tevékenységeket, hiszen kevesebben voltak magyarok, és kiemelten ezt vállalta fel az MK kezdetekor. Egyébként a 25 éves évfordulóján, tehát az 1910-ben volt, egy nagyon gazdag és színes, látványos könyvet adott ki, egy emlékkönyvet, és ebben nagyon részletesen megtalálható, még több példány is itt-ott megfordult, tehát az MG történetének ez egy nagyon hű tükre a kezdeti korszaknak, és hát az elmúlt 30 esztendőben is hát az MG nagyon sok mindent megvalósított, intézményeket működtett, emlékjeleket hagyott, ugye országos és helyi rendezvények vannak, és ebbe tagolódik a Maros megyei MG is, amely maga sajátos és általános működésével, úgy hiszem, hogy nem hoz szégyent a magyar kultúra, a magyar közeledés ápolására.
Az MK számára különösen gazdag hónap a január. Miért?
Ekkor született Petőfi Sándor január 1-én, és jól tudjuk, hogy 2000. december 16 óta immár majdnem 20 éve Marosvásárhelyen egész a lakos Petőfi szobor áll, amit mindenképpen indokol az is, nem csak Petőfi szellemisége, bárhol állhat Petőfinek, a nemzetköltőjének szobra, de mindenképpen indokol az a tény is, hogy élete utolsó előtti éjszakáját Petőfi Sándor Marosvásárhelyen töltötte. Általában szokás azt tudni, hogy a székelykeresztúri gyárfáskúriában szállt meg, és onnan indult majd a végzetes csatába, Fehéregyházára. Az viszont kevésbé van a köztudatban, még talán a marosvásárhelyiek esetében is sokan nem gondolnak rá, vagy nem tudatosodott, hogy azt megelőző éjszakát, tehát élete utolsó előtt éjszakáját, azt Marosvásárhelyen töltötte a görög ház falán, ahol most a ugye, katonai egyesületnek van ott központja is, ott találhat egy emléktábla is, tehát megtekinthető, el is olvasható pontos szöveg, amiből ez kiderül. Tehát akkor nyilvánvaló, hogy mi is állítottunk egy szobrot, az MK ezt felvállalta, és tulajdonképpen 2002. január 1-e óta, minden évben január 1-én délbe fél egykor egy megemlékező ünnepségre kerül sor itt Marosvásárhelyen. Itt azért zárójelben azt is hadd említsem meg, hogy január 8-a, ha már januárról beszélünk, az a Vas Albertnek is a születésnapja, 1908. január 8-a, úgyhogy rá is meg lehet emlékezni, mint a nemzetnek írója, a költője szintén. Ugyanakkor hát nyilvánvaló, hogy a Magyar Kultúra napjáról is beszéltünk, és a kettő között egy másik fontos a megemlékezés kell megemlítenem, és pedig a donkanyari áldozatokra való megemlékezést. Ez az esemény is januárhoz köthető. Nyilván nem mi határoztuk meg, hogy 1943. január 12-én volt az az áttörés a donkanyarban, az Uribi, majd a Csúcsiai hídfőnél, amelynek áldozata lett a második magyar hadsereg. Mi Marosvásárhelyen állítottunk egy emlékművet, 2005-ben a Hősök napján állítottuk, 2003-ban a legelső megemlékezés során helyeztük el az alapkövét, és az emlékműnél azóta, tehát már 15 éve minden évben összegyűlünk, akár egy rendezvény sorozat részeként, akár például az idén egy szerényebb gyertyagyújtás és megemlékezés volt, a maga megemlékezés, de ez is egy hagyomány januárban az MK részéről, és ezt már sokan tudják. Úgy gondoljuk, hogy kötelességünk megemlékezni a múltunkra, kötelességünk megemlékezni az áldozatokra is, tehát mondanám azt, hogy januárban vannak örömteli születésnapok, mint Petőfié, vagy éppen a himnuszé, de vannak halálhoz kötődő emléknapok is, ilyen a Donkanyar is, és hát úgy teljes egy kultúra, és úgy teljes egy megemlékezés, hogyha mindezekről együttesen megemlékezünk. Meg kell itt említenem a szovátai képzőművész, szobrászművésznek, Bocskai Vincének a nevét, ő a szobornak, illetve a Donkanyar emlékműnek a készítetője, és ott szoktunk mi mindig összegyűlni ennél az emlékműnél, és megemlékezést tartani.
Befejezésül és nagyon röviden, nemrég vezetőségváltás volt az MK-nél, hogyan értékeli eddigi tevékenységét, a tisztségét átadó marosmegyei elnök, és hogyan tekint a jövő elé?
Az MK-nek jelen pillanatban az országos elnöke Szémon Péter, aki egyébként orvos, de hát orvosok is felvállalják, és fel is vállalták a múltban is a közművelődést, és itt, ami Maros megyét illeti, nemrég volt egy váltás a tavaly, ez jogilag beiktatódott, és ennek jegyében jelenlegi MK elnökség az Barabási Attila Csaba, a Maros Művész Együttesnek amúgy igazgatója, a Fazakas Ildikó az alelnök, az elnök mellett és a titkár Ince Tünde, én magam tiszteletbeli elnöki tisztséget töltök be Maros megyében, de ugyanúgy a rendezvények folytatódnak, már egy szép rendezvény volt decemberben a Gyöngye rendezvény, amely során a Gyöngyköszorú mozgalmat elindító Szabó György Pál emlékére díjakat is kiosztott az MK az arra érdemesülteknek, de hát épp úgy nagyon jól működik a továbbiakban is a Fagyony-szigetterre együttes, tehát számos hagyományos rendezvények megújulására, folytatására kerül sor, de hát nyilván, ahogy szokott lenni, mindig újabb ötletek vannak, újabb javaslatok, és hát remény szerint ezek közül is a jövőben meg fognak valósulni egyesek, és hát mindenképpen akár a tagság részéről, vagy kívülállók részéről is a visszajelzéseket, vagy javaslatokat vár az MK vezetősége. Megköszönve egyúttal azt a támogatást, elsősorban szellemi támogatást, jelenléttel is támogatást, hogy ellátogatnak az MK rendezvényeire, és azokat ilyen értelemben is magukénak érzik, és hát számos esetben együtt énekelhetjük el a magyar himnuszt, amelynek a születése napjára emlékeztünk a mai műsorunkban.
Professzor úr, köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, és áldott napot kívánok mindenkinek.
Hölgyeim és uraim, most átadjuk a stúdiót az elmúlt órában dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár közírót és az Örökség nyomában szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. Munkatársaim nevében is további szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székely Udvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.